Következik a kerengő. Külpolitikai beszélgetések.
Idén több német tartományban regionális választások lesznek, amelyek egyben helyi számvetést is jelentenek a szövetségi kormányzat számára. Mérlegre teszik a május óta hivatalban lévő Friedrich Merz kancellár teljesítményét, és a radikális jobboldal az AfD erősödését is lemérik majd. Ennek hátterében Németország gazdasági gondokkal küzd, a sorozatos válságok, a tömeges bevándorlás, a világjárvány, az ukrajnai háború és a vele járó szankciós politika, tetézve a zöld energiapolitika visszásságaival, próbára teszi a németek türelmét. Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. A német gazdasági helyzetről, ennek politikai, belpolitikai következményeiről, a közelgő választásokról és a nemrég megtartott CDU pártkongresszus tanulságairól Bauer Bencét, az MCC Magyar-Német Intézet igazgatóját kérdezem.
Jó napot kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
A Német Gazdaságtudományi Intézet becslése szerint a 2020 óta tartó válságok, de főleg itt az ukrajnai háborúra gondolnak, Németországnak összesen 940 milliárd eurójába kerültek. Ez 11.300 eurós terhet jelent a német állampolgáronként. Hogyan reagálnak erre az emberek? Egyáltalán mit éreznek ebből? Milyen következménye van ennek a belpolitikára?
Németországban egyre inkább tapasztaljuk azt, hogy az emberek is már kezdenek ráébredni arra, hogy annak a nagy jólétnek, annak a nagy gazdagságnak, annak a nagy gazdasági csodának, a prosperitásnak, hogy mindenre volt pénz, minden jól működött, a rendszerek kiválóak, az ország szuper jól funkcionál, ezeknek az időknek vége van. És a németek is ezt észreveszik. Nagyon sok pénzt költött az utolsó években Németország különböző válsággócok felszámolására, különböző problémák finanszírozására, de nagyon gyakran olyan jelenségek voltak ezek, amelyek a németeknek mindennapjaiban nem csapódtak le pozitív értelemben, hanem inkább úgy élik meg a németek, hogy mindenre van pénz, a világ összes problémájára van pénz, de az ő saját életükre nincsen pénz, szociális ellátórendszerek, vagy akár a lakhatás, az oktatás, a biztonság, az iskolák minősége, vagy akár működő igazságszolgáltatás. A németeknek a 73%-a véli úgy, hogy az állam nem képes ellátni a feladatait. És milyen feladata van egy államnak? Rend legyen, biztonság, szavatolja az embereknek a testi épségét, szavatolja az embereknek a egészséges környezetét, a mindennapok megrendezését, az infrastruktúrát, az oktatást, az egészségügyet. Erre már egyre kevesebb pénz van, hisz hogyha 960 milliárdokat költenek, most fölvesznek 850 milliárd adósságot, és még ennek ellenére kell spórolni, akkor az embereknek az érdeke kerül már háttérbe, és mindenféle mással foglalkoznak. Mivel foglalkozik a német állam, a német politika elit? Klíma kérdésekkel, zöld deal, green deal, migráció, Ukrajna, mindenre van pénz, de a németekre már egyre kevésbé van, és az emberek ezt látják, és a társadalmi frusztráció, a társadalmi elégedetlenség egyre csak nő.
Az uniós országok egyre nagyobb pénzeket költenek Ukrajnára, de hát ennek az egyik legerősebb gazdaság Németország adja a nagy részét, gondolom. Erről mit gondolnak a németek? Tehát ők szolidárisak, és ezt helyeslik, vagy azért azt gondolják, hogy itt is másképpen kéne, békét kéne kötni minél hamarabb?
A németek 4 évvel ezelőtt, a háború elején természetesen szolidaritásokról biztosították Ukrajnát, és a szerencsétlen elesett embereket, akik ugye jöttek, azokat befogadták, és ez szerint természetes is, egy keresztény hozzáállás, ez támogatandó. Ami már inkább fura volt, hogy mindenhol ukrán zászlókat raktak ki, és nem kérdőjelezték meg egyáltalán az ukrajnai politikai vezetésnek az aktuális politikáját. Hisz az a premissza élt, hogy Ukrajnának mindenben igaza van, Oroszországnak semmibe sincs igaza. Tudjuk, hogy a világ nem ilyen fekete-fehér, de Németországban gyakran így szemlélik a világpolitikai folyamatokat, kiváltképp a politika elit így szemléli, és nincsen szürke zóna, nincsen árnyalt, differenciált kép. A németek és a német társadalom viszont egyre inkább látja, hogy azért nem egyértelműen így néz ki ez a helyzet, hogy fekete-fehér, hanem azért vannak ott szürke árnyalatok. És már az az óriási nagy Ukrajna rajongás és támogatottság az alább hagyott. Egyre inkább a németek kezdenek látni egy reális képet Ukrajnáról, hogy azért mégis magas a korrupció, egy alapvetően nem jól működő országról van szó, és azt is látják, hogyha az európai adófizetők, kiváltképp a német adófizetők nem finanszíroznák már Ukrajnát, akkor egy perc alatt összeomolna az az ország, és úgy, hogy egy értelmetlen háborúra költ Európa pénzt, és egyre több pénzt költ, és egyre intenzívebben, és egyre kevesebb eredményt látunk, viszont egyre inkább elszegényednek az európai polgárok, ugye energiaválság, megdráguló energia, a fegyverszállítások költségei, az ukrán állam fenntartásának a költségei, a menekültek, a polgári juttatás fizetése, olyan összegek akkumulálódnak itt, hogy már Németország se bírja ezt rendezni, de még mindig abban hisznek, hogy mert a politika elit ebben hisz, hogy ezt így kell csinálni, de nagyon csúnya ráébredés lesz itt még, hisz egyszerűen nem fenntartható ez a politika, és az emberek egyre inkább látják, hogy ez egy probléma, de persze a német lakosságban is van egy olyan 10-20-30% arány, akik úgy mélik, hogy minden áron kell támogatni Ukrajnát, a többiek viszont már egyre inkább megkérdőjelezik az aktuális politikai trendeket.
Friedrich Merzet tavaly májusban megválasztották kancellárnak. Milyen reformokat ígért akkor, és miket sikerült ebből betartani a gazdasági téren? És tényleg megint az az érdekes, hogy mennyire érezhetők az ő reformjai.
A keret feltételekről kell mindenképpen beszélni, hogy milyen helyzetbe keveredett Friedrich Merz. Ugye amikor 2025. május 6-án, kedden Friedrich Merz kancellárként indult el a Bundestagban, hogy megválasszák, akkor megbukott. Első körben megbukott, nem választották meg. Ilyen még a Németországi Szövetségi Köztársaság történetében nem fordult elő, hogy egy kancellárjelöltet ne választottak volna meg első fordulóban. És ami még meglepőbb, hogy ezzel nem számoltak. Teljesen elképzelhetetlennek tartották azt, hogy megbukna Friedrich Merz, holott tudjuk, hogy Angela Merkel nagy koalícióban is mindig hiányzott 30-50-80 szavazat, Merznek kevesebb hiányzott, de nem volt elég, mert nagyon kicsi a többség. Politika okoknál fogva kizárólag a szociáldemokratákkal jött szóba ez a koalíció, az AfD-vel, holott többség lenne, politika okoknál fogva a tűzfal miatt, a politika karantén miatt nem akarnak szövetkezni. Így maradt egy baloldali kormánykoalíció megalapítása, és azok a hangzatos ígéretek, amiket a CDU tett a kampányban, a migráció radikális visszaszorítása, a gazdaságpolitika fordulat, az adók csökkentése, akár a belbiztonsági helyzet rendezése, ezekre nem került sor, nem kerülhetett sor, hisz bármilyen reformnál a szociáldemokraták mindig ott vannak, és másik irányba viszik a dolgokat. Ugye arról lehet értekezni, hogy most a határon 1500 visszautasított migráns, vagy a 10.000 helyett 12.000 kitoloncolt migráns most egy óriási trendforduló vagy eredmény lenne-e. Természetesen abszolút számokban kijelenthetjük, hogy ez azért nem egy óriási eredmény, de azt nézzük, hogy legalább a szemléletváltás a kormányzati szinten megtörtént, hogy valamit kell tenni a migráció ellen. Ha így nézzük, akkor egy trendforduló bár volt, de ugye ez olyan, mint a halottnak a csók. Szóval, ha több százezer illegális migráns van az országban, és 10.000 helyett 12.000 utasítanak vissza, meg 1500-at állítanak meg határon, de mégis évente 200.000 új ember jön be, akkor se tudják megcsinálni a fordulatot. A fordulathoz minimum az kellene, hogy senki nem jön be, az összes illegálisat az országban lévőt mind kitoloncolják, és akkor a meglévő emberekkel kezdenek valamit magyarul. Munkába viszik őket, integrálják a társadalomba, megszüntetik a polgári juttatást, munkaalapú társadalmat alakítanak ki, a belbiztonsági helyzetet rendbe hozzák, nagyon magas Németországban bűnelkövetéseknek a számaránya. Ez lenne a minimum, amit a németek elvárnának, ettől nagyon-nagyon messze vagyunk, fényévre vagyunk ilyen döntésektől. Ilyen karcos döntéseket ez a kormány nem fog már meghozni.
Ennek érdekes következménye lesz majd gondolom a tartományi választásokon. Erről is kérdezni szeretném majd, de előbb beszéljünk arról, hogy a napokban tartották a CDU, a Keresztény Demokrata Unió Merz pártjának a tisztújító kongresszusát, és érdekes, hogy Merz kevésbé belpolitikai kérdésekről beszélt itt, inkább ilyen világhatalmi helyzetről. Mi volt a legfontosabb üzenete Merznek, akit újra választottak?
Ugye az is egy nagyon fontos üzenet volt, hogy a beszédének első részét, pontosan 30 percet külpolitikai témának szentelte Friedrich Merz. Ugye sok elemző szerint Friedrich Merz a külpolitikába menekül, a belpolitikai válságok, a belpolitikai válságócok elől. Ő nagy külpolitikai kancellárként akar bevonulni a történelemkönyvebe, az, aki majd átalakította a világot, Európának erőt adott, Minden jót kívánunk Németországnak és Friedrich Merznek, de azért erősen szkeptikusak lehetünk, hogy ez tényleg sikerül-e. Hisz eleve olyan politika vezető, aki egy instabil belpolitikai viszonyra, hanyatló gazdaságra, frusztráltságra, megosztottságra tud csak építeni, az nem tud kifele sikeres országvezető lenni. Egy belső kohézió kell, egy belső rendezettség, egy belső nyugalom, hogy külpolitikával tudjunk foglalkozni, ez Németország esetében nem adott.
Bocsánat, még mindig erősebb Németország, mint Franciaország. Emmanuel Macron ugyanerre bazíroz, szeretne nemzetközi porondon feltűnni, és nem sikerül neki. Talán Friedrich Merznek mégis sikerül valamilyen súlyt kapnia a világpolitikában, vagy nem?
Nagyon beszédes, hogy Friedrich Merz szereplését, Németország szerepét az aktuálisan még inkább hanyatló Franciaországhoz hasonlítják az elemzők. Ugye sokáig francia-német tandem volt, de Franciaország nem lehet már benchmark Németország számára. Franciaország teljesen amortizálta magát gazdaságilag, politikailag, az egész belbiztonsági helyzete miatt. Gyakorlatilag olyan helyzet alakult már ki Franciaországban az instabilitás, a gazdasági hanyatlás tekintetében, én régebben Olaszországhoz szoktunk. És nézzük meg, hogy viszont Olaszország milyen szépen szerepel. Gazdasága stabil, kiszámítható politikai viszonyok vannak, stabil kormányzat, erős fellépés az illegális migráció ellen, és egy erős pozitív gazdaságpolitikai kép, ilyet Olaszországból nem ismertünk, és ezért is sokan keresik Giorgia Meloni olasz miniszterelnök társaságát, sokan kérik ki a tanácsát, és Friedrich Merz is ezt észrevette, és egyre inkább orientálódik Giorgia Meloni irányába, de Giorgia Meloni egyértelműen erősebb vezető, mint Friedrich Merz.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben Bauer Bencével, a Magyar-Német Intézet igazgatójával beszélgetünk. Az amerikai orientáció mindig is fontos volt Németország számára a II. Világháború óta, legalábbis a nyugati oldal számára, és hát most az egységes Németország számára. Mennyire van jóban Friedrich Merz Donald Trump-al, mennyire tudja használni ezt az amerikai politikát, amit most a Trump adminisztráció visz?
Merz a CDU kongresszusán február 20-án elhangzott beszédében kiemelte azt is, idézett, ez az új világ keményebb és veszélyesebb, idézett vége, mint korábban volt. Mindenekelőtt az erő számít, a hatásos fellépés nemzetközileg, és a transatlanti partnerség egy ambivalens viszonyon megy most át, hisz mindig is a CDU DNA-jához tartozott. A stabil európai kapcsolatok, a francia-német viszony, a kiegyezés Izraellel, és mindenekelőtt a transatlanti partnerség. Most ezt a transatlanti partnerséget maguk a németek vélik megkérdőjelezni a tekintetben, hogy nehezen tudják elfogadni Donald Trumpnak az elnökségét, nehezen tudják elfogadni azokat az új prioritásokat és irányvonalakat, amelyeket Donald Trump ad. Nem kell mindenben egyetérteni, az viszont biztos, hogy Donald Trump egy merően új helyzetet teremtett, mint korábban ezt ismertük, más reakcióidőkkel, más prioritásokkal, más szempontokkal, teljesen eltérő a Biden adminisztrációtól, és az nehezíti Friedrich Merz személyes dolgát, hogy Donald Trump támogatottsága Németországban sose haladta meg a 25%-ot. Ez a 25% ez rekordalacsony érték globálisan, világszerte, és egyébként 25% teljes mértében kongruál az AfD támogatottságával, azaz magyarul. Németországban az AfD-sek támogatták és támogatják Donald Trump munkásságát, a CDU maga is messze menőkig elítéli. Nos, ebből a helyzetből, amikor még a választás estéjén Kamala Harrisnek drukkolt az egész CDU vezérkar, ebből a helyzetből kell Friedrich Merznek javítania, és átfordítani úgymond a kocsinak az irányzatát. Hogy sikerül-e, azt még nem tudjuk, de legalábbis nagyobb katasztrófa nem történt. Amikor Donald Trumpnál járt Friedrich Merz a Fehérházban, akkor elemzői vélekedések szerint meglepően jó szerepelt, nem volt áttörés, nem volt nagyon sok jó fontos bejelentés, viszont már az is egy siker volt, hogy Friedrich Merzet azért komolyan vette Donald Trump. Szóval mégis Németországról van szó, és végig is egy vezető pártról van szó, szóval nem rosszul kezelte őt, nem állította sarokba, nem oktatta ki. Már ez is egy siker, és hogy Friedrich Merz viszonylag jó vizsgázott. De ugye ez még csak az atmoszferikus hangulat, a kezdet, az egésznek a keretkörülménye, hogy aztán szakmailag, politikailag, tartalmilag mi sül ebből ki, az egy másik kérdés. De egy dolog még ehhez, hogy hogy befolyásolta Donald Trump megválasztása a német politika spektrumot, és akár a német eladósodottságot, az azt mutatja, hogy amikor február 28-án tavaly Zelenszky járt Trumpnál, és ez a kellemetlen beszélgetésre került sor, akkor a németek és a német politika elit egy hét alatt azt a következtetést vonták le, ami teljes mértékben abszurd, de levonta a német politika elit, hogy Trump cserben hagyja Ukrajnát, utána Trump cserben hagyja Európát, utána Trump cserben hagyja NATO-t, utána kilép Amerika a NATO-ból, és utána feloszlik a NATO, és teljes mértékben egyedül maradtunk, és nekünk kell most akkor 850 milliárd új adóssággal hadakozni, fegyverkezni, és ezt 8-10 nap alatt döntötték el. És akkor jött ugye március 18-án az adósságféknek a felfüggesztése, és az óriási ítelcsomag felvétele. Magyarul van egy fatalizmus, és van egy ilyen a ló túlsó oldalára átesés, ami egyébként a német politikát mindig jellemezte, és innen kell ezt értelmezni, hogy aztán végén az egész egészen másképp alakul. Talán nem is ilyen gyorsan tudják majd a beszerzéseket teljesíteni. Ez is a velejárul a német politikának, hisz a döntéshozatal jelentősen lelassult az utolsó években.
Még néhány elemét kérem, hogy emelje ki Friedrich Merz minapi beszédének, hogy ugye külpolitikára fókuszált, ezt ön is mondta. Hogyan képzeli el Németország helyzetét a jövőben? Tehát abszolút negatív képet festett a világról, vagy azért lát valamiféle kiutat Németország számára? Valamit kell mondania, hiszen választások jönnek.
Lát kiutat, ő külügyi kancellárként értelmezi magát, ő egyébként bóknak veszi, ha így beszélnek róla. Magyarországon, ha valaki úgy mondaná, hogy ő külpolitikai miniszterelnök, akkor sokan gondolkodnának, ugye elsősorban fontos, hogy az ország lakosságával foglalkozzunk, a lakosság érdekével, és ezt Friedrich Merz egy kicsit háttérbe szorítja. Úgy fogalmazta, hogy mindannyian tanúi vagyunk a globális rend korszakos változásának. Ugye a szabályokon alapuló rend megkérdőjelezése, ez a németeknek valahogy mindig nagyon fontos. És kiemelte azt is, hogy ugye kinyújtva kell hagyni a kezünket az USA irányába. Azaz még mindig megvan egy gondolati elem, hogy azért USA nélkül nem lehet. De ő most látja, hogy egy nagy bizonytalanság van a világban. Ő azt is látja, hogy nem biztos, hogy holnap még az érvényes, ami ma érvényes volt, és más premisszák alapján kell tevékenykedni. De ugye nem csak a külpolitika volt itt hangsúlyos, ugye ez a beszéd első felében volt, hanem a belpolitikai kérdésekben is az volt a számomra legérdekesebb rész, hogy kiemelte, mert hogy csak demokratikus pártokkal fog együttműködni, magyarul az AfD-vel nem, és hogy ki a demokratikus, ki a nem demokratikus, ez természetesen egy kartelszerű szövetkezet dönti el az AfD nélkül. Ez meglátszik a párt alapítvány finanszírozás kérdésében, meglátszik, hogy az AfD-nek nem osztanak lapokat a parlamenti tisztségviselőknél, meglátszik, hogy az AfD-nek egy szürreálisan kicsi tanácstermet osztottak csak ki a Bundestagban, és semmilyen módon nem akarják részesévé tenni a demokratikus döntéshozatalnak az AfD-t. És hogy ki a demokrata, ki a nem a demokrata, azt majd a többiek eldöntik, és a Németország legnagyobb pártja, az AfD, annak nem osztanak lapot, és a többi úgy gondolja, hogy jogos, hogy őket kiszorítsák.
A jogi pénzügyi ellehetetlenítéséről is szó volt korábban, ez hol tart? Ugye franciaországi párhuzam megint, hogy Marine Le Pen pártját, Marine Le Pen személyét konkrétan jogilag is ellehetetlenítik. Folyamatosan zajlanak az ilyen irányú kísérletek, és anyagilag is megpróbálták tönkretenni a pártot. Az AfD-nél is ezt próbálták, most ez hol tart?
Egy visszakacsintást a hazánk helyzetére engedjenek meg nekem. Ugye mindig az ellenkező igaz, amit úgy mondanak. És amikor mindenki kezd aggódni, hogy Magyarország mi a helyzet a demokráciával, meg ugye elkezdenek nekünk olyanokat mondani nyugatról, hogy ez nem jó, meg az nem jó, akkor én azt szoktam mindig válaszolni, hogy Magyarországon nem fordul elő az, hogy egy választási eredményt anulálnak, román példa. Nem engedik a jelöltet elindulni, francia példa, vagy a legnagyobb ellenzéki pártot betiltják, német példa. És konkrétan ez itt a helyzet, hogy a nyugati demokráciák e tekintetben, most, hogy Románia nyugati demokrácia, ezt mindenki maga döntse el, de a nyugati demokráciák e téren nem mindig példaszerűen lépnek fel. És az Európa Bizottság, aki azt mondja, hogy Románia esetében is megtettük, majd Németországban is megtesszük, ha szükségesnek érzük a demokrácia fenyegetettségét. Ez nem biztos, hogy egy jó tendencia. És az AfD-t konkrétan ellehetetlenítik a tekintetben, hogy jelöltek nem indulhatnak el például a Rajna-vidékfácban. Ugye volt Ludwigshafen a polgármester választáson, nem indulhatott el az AfD jelölt, és sok más metódus van erre. a pénzről nem is beszélve, a lehetőségekről nem is beszélve, bármikor elindulhat a pártbetiltási eljárás, ez egy olyan Damoklesz kardja, ami ott lebeg az AfD feje fölött, ezzel rebesgetik mindig a helyzetet, hogy majd akkor az AfD-t betiltják, és ez nagyon jó, mert sok választó számára, hisz a németek mindig hisznek az autoritásokban, a németek mindig hisznek az állam döntéseiben, a felülről döntéseket elfogadják. Ez sok német törvénykövető állampolgár számára, ami mindig egy érv, hogy jaj, hát megfigyeli az AfD-t a alkotmányvédelem, jaj, esetleg betiltják, jaj, ilyen szélső jobb, jaj, nem lehet rászavazni. Nálunk magyarokban pont az ellenkező reakciót vált egy ilyen ki, mi azt mondjuk, hogy hát az állam mondja, na akkor Dafke másképp csináljuk, nekünk van egy ilyen rebellis hozzáállásunk. A németek meg elfogadják ezeket a rendszereket, meg se kérdőjelezik, látszott ez a Covid-nál, látszott ez sok más összefüggésben is.
Közelegnek a tartományi választások. Hol lesznek a választások? Sok nagy tartományban. És mi a tét?
5 tartományi választás van 2026-ban Németországban. Ugye helyi választásként szoktuk ezt leírni, vagy regionális választásként a magyar szókörnyezetben, de igazándiból itt az ország főhatalmáról van szó, hisz a tartományok, a német alaptörvény szerint Die Länder, az országok, ott játszódik le mindaz, ami németeknek fontos. Oktatás, igazságszolgáltatás, rendőrség, belbiztonság. És 3 csoportra osztanám ezt az 5 parlamenti választást, 5 tartományi parlamenti választást. Március 8-án Baden-Württembergben, délnyugaton, egy nagyon gazdag délnyomati tartományban választanak a németek. Március 22-én Rajna-Vidékfalcban. Ők sok tekintetben konzervatívként tartják számon ezeket a tartományokat. Baden-Württembergben zöld-fekete kormány van, egy olyan zöld miniszterelnökkel, aki simán a CDU-ban is lehetne, nem csak azért, mert ő viszonylag moderát és konzervatívabb, de azért, mert a CDU is már balra tolódott. Rajna-Vidékfalc még azért különleges, mert ott az utolsó regnáló jelzőlámpa koalíció van. Valószínűleg mindkét helyen a CDU végez első helyen, és a miniszterelnöket tudja adni. Ami azt jelenti, hogy a CDU számára még egy viszonylag szerény szereplés is nagy siker lesz, és nagy sikerként fogják ezt nekünk eladni, hisz abból a pozícióból, hogy zöld miniszterelnöke van Baden-Württembergnek, és egy fekete miniszterelnök lesz, illetve Rajna-Vidékfalcban egy szociáldemokrata van, és aztán megint egy fekete lesz, ez már egy siker, mert mindig ugye ebből a hatalmi pozícióból érvel a CDU, bármennyire magához képest gyenge, ha csak meg tudja kaparintani a hatalmat, a kancellária kulcsát, a miniszterelnöki hivatal kulcsát, az nekik egy siker. Ezek vannak tavasszal, szóval lehet, hogy Friedrich Merz egy cseppnyi lélegzethez tud jutni belpolitikailag a választási eredményeket illetően, de akkor már ugye szeptember 6-án van Sachsenhaltban egy nagyon fontos megmérettetés, Berlinben szeptember 20-án, és Mecklenburg-Előpomerániában szintú szeptember 20-án. Berlin egészen külön tészta, majdnem, hogy 5 pólusú választás párt politikai spektrum van, ugye CDU, SPD, Zöldek, Balpárt meg AfD között. Nagyon nehéz lesz ott egy kormányt alakítani, mert ezek 3 párt kell, és valószínűleg baloldali kormány lesz. De Berlint hagyjuk ki. Fontosabb Mecklenburg-Előpomeránia és Sachsenhalt, mindkét helyen 38-40% az AfD vezet. Nagy valószínűség az AfD tudja adni a miniszterelnököt, talán akár Sachsenhaltban inkább abszolút többséget megszerezve, vagy csak nap alatta maradva, és akkor történik itt az igazi palotaforradalom, akkor történik a nagy hatás, hogy lehullhat akár ez a tűzfal az AfD körül, és az AfD kormányozni tud. Ez viszont az AfD-nek nagyon nehéz lesz, hisz nekik akkor bizonyítaniuk kell, hogy tudnak, értenek hozzá, hogy ők nem szélsőjobboldaliak, hogy normálisan tudnak vinni egy országot, és nekik akár ez egy tanulási terep is lehet, és ez vezethet a normalizálódáshoz, hogy rájönnek a többiek is, az AfD egy olyan párt, mint a többi, és nem olyan szándéka van, hogy felbojdítja Németországot, és itt akartak borzalmas dolgok történnek, hanem egészen normálisan, pragmatikusan az emberek érdekében törekszik cselekedni. Szerintem ez a nagy tétje, hogy az AfD meg tud érkezni a politika döntéshozatal küszöbébe.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben Bauer Bencével, az MCC Magyar-Német Intézet igazgatójával beszélgettünk. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Posgai Nóra.